Abból a 625. éneket keressük most ki addig. 625. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó, segíts, élessze igéd világa. Áld meg, ó, Uram, ez énekünk, legyen már csak tiéd életünk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. A fülünk igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba. Vágyaink szakítnak tőled el, nem fénylik mécsünk világa. Ó, Uram, templomod hadd legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon igét hiába. Ne szóljon igét hiába. Ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka. Vágyaink előtt el így, Uram, naponként téged imádva. Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, szenteld meg ajkunk, hogy álthassunk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. A szívünk összetört, ó, Uram, itt állunk előtt egy gyászba, amiből hoz ki az életünk, ne szóljon igét hiába. Áld meg az igét, hogy érthessük, dicsérve tégedet élhessünk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Akkor a 377. énekünknek énekeljük mind a három versét. A 377. énekünket, Szentlélek védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. minket. Készíts neved imádására, magasztalására, hogy téged szívből imádhassunk, hálákat adhassunk, hisszük a mi szánknak szózatja, egeid meghatja. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve. Te vagy a hitnek, mint szerzője, mind elvégezője. Te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. A sok hiába valóságtól, e család világtól, hogy az igének hallgatói légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálás szívvel vagyunk itt együtt, ezen a neked szentelt helyen, ahol testileg, lelkileg felüdülhetünk, és a te igéd szól hozzánk, hogy megújítsa a kapcsolatainkat veled és egymással. Köszönjük, hogy a te lelked által már eddig is mindnyájunk életében munkálkodtál, és most ezek az együtt töltött napok tovább segíthetnek bennünket a hit útján, a megszentelődés útján, abban, hogy egyre inkább oda tudjuk szánni, oda tudjuk szentelni az életünket neked. Szeretnénk úgy ünnepelni ebben az évben a reformáció évfordulóját, hogy közben mi magunk is megújulunk, egyre inkább átformálódunk a te képedre, hogy a mi megjelenésünkön is ott tükröződjék a te dicsőséged. Jöjj és lelked által légy jelen közöttünk, vedd el azt a fáradtságot, ami egy ilyen hosszú út után, a rekkenő hőségben végigvitt út után ott van bennünk. Talán most nehezebb is odafigyelnünk az igére, de te meg tudsz mégis szólítani, add, hogy nyitva legyen a fülünk és a szívünk az ige meghallására. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 12. részének első két verséből olvasom. A római levél 12. részének első és második versét. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvérek, eljöttünk ide Mátraházára, hogy részt vegyünk egy csendes hétvégén, ahol nem zavarnak bennünket a hétköznapok teendői, az otthoni tennivalók, és itt egy kicsit talán jobban ott tudunk lenni az Isten közelében, amikor kikapcsolódunk, de ez nem csak kikapcsolódás lehet, hanem bekapcsolódás az Isten lelkének megújító munkájába. Azért vagyunk itt, hogy megújuljunk, hogy az Istennel való kapcsolatban épp úgy, mint az emberekkel való kapcsolatban valami olyan megújulásban lehessen részünk, ami kihat majd az egész életünkre. Talán még emlékszünk rá, hogy ennek az évnek az elején az újévi istentiszteleten is ezt az igét hallottuk. Ez a bibliaolvasó kalauzunknak az éves igéje, és most ezen a csendes hétvégén újból elővesszük, mert segít bennünket abban, hogy megújuljunk az Isten lelke munkája nyomán, és ahogy visszagondolunk arra, hogy a reformáció 500 évvel ezelőtt elindult, akkor is az egész egyháznak ilyen megújulásra volt szüksége. Amikor valami eldeformálódik, akkor meg kell reformálni, ami eltorzul, vissza kell alakítani, és ilyen módon megújítani. Én hiszem azt, hogy most úgy lehetünk itt együtt, hogy Isten lelke rávilágít azokra a dolgokra az életünkben, amiben eldeformálódtunk már, valami megrontotta az Istennel való kapcsolatunkat, egymással való kapcsolatunkat, és fontosnak érezzük-e mi mindannyian azt, hogy Isten meg tudjon minket szólítani, kézbe vegye, formálja az életünket, és hogy még inkább megújulva és az ő lelkének átformálása nyomán még inkább oda számva, oda szentelve magunkat ő neki, az ő dicsőségére éljünk. Lehet, hogy már annyira megszoktuk az életünket, hogy nem is igazán akarunk változni, úgy gondoljuk, hogy jó az, ahogy van, de Isten lelke egy ilyen tükröt tart most elénk, amelyikben megláthatjuk, hogy hol tartunk, és hogy hol kell előrelépnünk. Újjászületés, a jó irányba való változás Isten lelkének az első nagy megújító munkája az életünkben. Ahogy az előbb énekeltük is, hogy hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed műve, te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégezője, te gyújt a szívünkben világot, forró buzgóságot, Isten lelke végzi el bennünk az ő megújító munkáját. Most, amikor Isten igéje felszólít bennünket erre a megújulásra, az Istennek való odaszánásra, akkor is először az Isten irgalmára hivatkozik, és így kezdi, hogy kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat. Az első lépést Isten tette felénk, az ő nagy irgalmasságával. Tudjuk-e, hogy mi volt ez a nagy irgalmas lépés Isten részéről? Igen, tudjuk. Elküldte az ő fiát, hogy ő meghalljon a mi bűneinkért, és megváltson bennünket az elveszett állapotunkból. Van egy ismerősünk, aki most egy olyan szomorú helyzetbe került, hogy a veséi nem jól működnek, és egyre inkább látszik az arcán is a szenvedés, a meggyötört állapot, és úgy tűnik, hogy hamarosan új vesét kell kapnia, mert mind a két veséje le fog állni. Amikor valaki ilyen nehéz helyzetbe kerül, hogy külső segítségre van szüksége, és valaki föl fogja ajánlani, hogy odaadja az egyik veséjét, akkor biztos, hogy úgy fog erre az illetőre tekinteni ez a most még szenvedő, nyomorult ember, hogy neki nagyon sokat köszönhet, amikor ilyen életmentő műtétre kerül sor. Biztos vagyok benne, hogy utána olyan hálás lesz neki, hogy amikor esetleg valamit soron kívül kellene megcsinálnia, akkor se érzi az, hogy jaj, ehhez most nekem nincsen kedvem, hanem annyira hálás, hogy mindent kész odaadni és megtenni. De hát nem ugyanezt tette velünk a mi Urunk, hogy amikor önmagát adta váltságul a mi bűneinkért, amikor életét adta azért, hogy mi megmeneküljünk, hogy mi az ő irgalmasságából élhessünk, és hogy igaz legyen az életünkben az, hogy elég néked az én kegyelmem. Ha ennyire hálás a szívünk Isten felé, akkor készek vagyunk mindenre hálából, egész életünket az Úrnak szentelni, és már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekszünk élni. De tényleg szükségünk van nekünk ilyen megújulásra? Talán azt gondoljuk, hogy meg vagyunk mi úgy abban az életben, ahogy vagyunk, elég erősek vagyunk a hitben is, hát szoktunk Bibliát olvasni, imádkozni, templomba járni, elég jól megvagyunk így a vallásunkban, hitünkben. Miért van nekünk megújulásra szükségünk? Tudjuk azt, hogy a lakásban, ahol a por lerakódik, ott szükség van arra, hogy időnként kitakarítsuk, vagy a belső falak, ahogy elkopnak, akkor szükség van festésre, megújításra, és a mi lelkünkben is elég sok minden lerakódik életünk folyamán, amit onnan el kell távolítani, kell egy olyan felfrissítés, belső lelki munka, mert amikor így rendbe hozzuk a lakásunkat, akkor az nekünk is jó, meg azoknak is jó, akiket vendégként fogadunk. Ha lelkünkben ilyen rend van és megújulunk, akkor az nekünk is jó, de ha Jézus Krisztus érkezik az életünkbe, akkor az kell, hogy ő is jól érezze ott magát, és vajon ha Jézus belép az életünkbe, az otthonunkba, a hétköznapjainkba, a munkánkba, a lelki életünkbe, jól érzi-e ott magát nálunk? Vagy pedig őt is zavarja mindaz, ami ott bennünk van, hogy mi megtűrjük a szentségtelen csúnya beszédet, vagy a szennyes gondolatokat, tápláljuk magunkban, és engedjük, hogy azok eluralkodjanak rajtunk. És észre se vesszük, hogy időnként ki is jön a szánkon valami olyan, amin aztán később mi magunk is meglepődünk, hogy hát ez van bennünk. elég egy kicsit belepiszkálni a lelki világunkba, mérgünkben tudunk olyat mondani, amiből az derül ki, hogy nincs minden rendben az életünkben. És vajon olyan légkört árasztunk magunk körül, ahol a békesség, a szeretet sugárzik belőlünk, vagy pedig vibrál körülöttünk a levegő, és hiányzik az az igazi békesség, amely minden értelmet felülhalad. Bizony, meg kell nekünk újulnunk, megújulásra van szükségünk. Vagy amikor észrevesszük, ha ugyan észrevesszük, hogy a lelki közösségeinkbe is sokszor megpróbál a sátán olyan dolgokat behozni, ami békétlenséget, feszültséget, széthúzást okoz. Legyen az bibliaóra, vagy énekkari próba, vagy ifjúsági óra, elég egy kis apróság, amin valaki felkapja a vizet, vagy megsértődik, már is ott van egy bomlasztó jelenség, és talán csak utólag vesszük észre, hogy itt teret engedtünk az ördögnek, a sátánnak, engedtük, hogy megrontsa azt az igazi lelki közösséget, amiben együtt lehetnénk. Nem vagyunk eléggé felfegyverkezve a lelki fegyverekkel, nem gondolunk rá, hogy itt nekünk föl kell vennünk a lelki harcot, ebben is meg kell újulnunk, szükségünk van a lelki megújulásra. És hogyan történik ez? Az ige felszólít bennünket, hogy szánjátok oda magatokat az Úrnak. Ez nem csak annyit jelent, hogy hát azért igyekszem egy-egy vasárnap elmenni az Isten tiszteletre, meg hogy azért ne maradjon el a reggeli igeolvasás, hanem ebben az odaszánásban benne van az, hogy én odaszánom a kezemet, a lábamat, a szememet, a fülemet, az egész valómat arra, hogy az Úr szolgálatában álljak. Az odaszánás azt is jelenti, hogy nem csak a fölöslegből tudok adni, hanem áldozatra is kész vagyok azért, hogy valakin segítsek. Az orvosoktól elvárjuk azt, hogy ha én hirtelen rosszul leszek, bajban vagyok, elérhető legyen, és ha kell, akkor még az éjszakában is keljen föl és segítsen, mert neki ez a dolga, a feladata. De vajon mi is készek vagyunk-e hasonló esetben ilyenre? Ahogy a gyermekek is elvárják a szülőktől, hogy figyeljenek oda rájuk, és nem mondhatják a szülők azt, hogy nekem most nincs időm rád, mondjuk elég sokszor, de nem lehet az, hogy soha ne legyen időnk a gyermekeinkre. Vagy amikor az Istennel való kapcsolatban azt érezzük, hogy Istenre is szükségünk van, és ő mindig legyen közel hozzánk, vajon ő nem várhatja el tőlünk azt, hogy mi is szánjuk oda önmagunkat, egész életünket, lényünket, házastársi kapcsolatunkat, gyermekeinkkel való kapcsolatunkat, szüleinkkel való kapcsolatunkat, és mind az Úr szolgálatára. Ez azt jelenti, hogy ki tudom mondani azt, hogy Uram, én a tied vagyok, testestől, lelkestől. Én kész vagyok arra, hogy ahova küldesz, oda megyek. Amit te kérsz tőlem, én kész vagyok megtenni. Amire te azt mondod, hogy ez nem tőled való, és foglalja a helyet az életemben, sőt, útjába van a te lelked munkájának, én kész vagyok azt is eltávolítani. Vajon ki tudjuk ezt mondani? Uram, újítsd meg az életemet. újítsd meg az én odaszánásomat. Hadd legyen az egész életem a tiéd. Azt olvasuk ebben az igében, hogy a lelki megújuláshoz az kell, hogy értelmünk a jó irányba forduljon, és ne a világ szerinti mércéhez igazodjunk, hanem Isten mércéjéhez. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok el értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Isten adott nekünk olyan mércét, amihez igazodjunk, mert mi emberek úgy tanulunk, hogy megvizsgálunk valamit, megfigyelünk valamit, és azt leutánozzuk. Visszaemlékszünk rá, amikor írni, olvasni tanultunk, hogy a tanítónéni leírta a szép betűket, aztán úgy, ahogy próbáltuk mi is leutánozni, követni azokat a vonalakat több-kevesebb sikerrel, de ott volt előttünk egy jó példa, amit nekünk utánoznunk kellett. De ugyanígy az életben mindig valamilyen példa van előttünk, amihez igazítjuk a dolgainkat. Ha például egy diák elkészíti a szakdolgozatát, akkor is megnéz néhány olyan mintát, hogy előtte mások ezt hogy csinálták, és annak megfelelően készítik el a saját szakdolgozatukat. Vagy aki építkezik, az a tervet, a tervező által elkészített tervet oda teszi maga elé, és ahhoz igazítja az elkészült munkát is. És ezért nagyon fontos, hogy az a mérce az jó legyen, amihez igazodunk, márpedig Isten igéjének a mércéje nagyon jó, és nagyon jól segít a mi életünk igazításában. Ha a mérce rossz, akkor az összes rossz lehet, és erre már elmondtam egyszer azt a példát, amikor a persejpénzt számoltuk, és 10-es csoportokat kellett az egyes érmékből kirakni, és aztán volt, aki először úgy csinálta, hogy odalakta az első oszlopot, a következőt meg hozzáigazította, és a végén kiderült, hogy nem stimmel, mert az első oszlop abban csak 9 darab volt, és az összes többi így kevesebbet mutatott, mint a valóság. Tehát az elsőnek is pontosnak kell lennie, ami Urunk így ad elénk egy igazi jó példát, amihez igazíthatjuk a többit is. És láthatjuk, hogy az élet minden területére mintákat kínál a világ, és Isten igéje is megmutatja a helyes utat. És mi hajlamosak vagyunk ahhoz igazodni, amit a legtöbb ember elfogadott, mert úgy gondoljuk, hogy amit többen követnek, az csak jó lehet, amit kevesebben, az lehet, hogy jó, de lehet, hogy nem. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy kevesen vannak, akik a keskeny úton járnak, és sokan vannak, akik a széles úton. És ha Jézust nézzük, ő soha nem az emberek mércéjéhez igazodott, hanem az ő mennyei atyára figyelt, és így is mondta el, hogy az én országom nem e világból való, és ahogyan élt, az mind az ő mennyei mércéjéhez igazodott. És hadd mondjak most én is néhány példát arra, hogy milyen példákat kínál a világ, és milyen példát ad nekünk Isten igéje, milyen mércéhez kell nekünk igazodnunk. A világ azt mondja, hogy dolgozz becsületesen addig, amíg figyel a főnök, amikor pedig nincs ott, vagy nem néz oda, akkor jogod van egy kicsit lazítani, könnyebben venni, akkor lehet egy kicsit a munkaidőben is telefonálni, vagy más csinálni. Vagy amikor a járműben utazol, akkor ott lehet készenlétben a jegy, de hát amikor az ellenőr érkezik, akkor úgy is kiukasztod, ha meg nem, akkor miért ne lehetne ezzel is egy kicsit spórolni. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. És ne embereknek akarjunk tetszeni, hanem azt keressük, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A világ azt mondja, hogy nézd csak a szomszédodnak mekkora kertje van, és milyen szép zöld, a barátod milyen menő öltözékben, divatos holmiban jár, az osztálytársadnak milyen szuper okos telefonja van, nem gondolod, hogy neked is kijárna valami ilyen? És akkor már is ott van bennünk az irigység, a rosszallás, vagy pedig a törtetés, a hiába való pénzkidobás, nem egyszer lopás, vagy tisztességtelen meggazdagodás. Isten igéje pedig azt mondja a 10 parancsolatban, hogy ne kívánd azt, ami a fele barátodé. A világ azt mondja, hogy szólás szabadság van, tehát nyugodtan szíthatjuk akár a rendszert, a politikusokat, a vezető embereket, és miért ne adhatnánk ki a mérgünket egy jó cifra káromkodással, utána könnyebb lesz a lelkünk, mert kiadtuk a mérgünket. Isten igéje viszont más mércét ad nekünk, azt mondja, hogy imádkozzunk a feljebb valóinkért, a királyokért, vagy vezetőbeosztású emberekért, és a beszédünk legyen kedves és sóval fűszerezett. És ne jöjjön ugyanabból a szájból áldás és átok. Megújulás. Lehetne még sok példát felsorolni, de most arra figyeljünk, hogy mi magunk újuljunk meg az Isten igéje útmutatása nyomán, és az ő átformáló, lelket formáló munkája nyomán. A reformáció századában felismerték azt, hogy mennyire egyedül Istennél van ennek a megújulásnak az útja. Egyedül a Szentírásban találjuk meg azt az útmutatást, amelyen keresztül Isten szól hozzánk. Egyedül Jézus Krisztus az, aki a mi megváltunk, akin keresztül az Atyához is járulhatunk. Ő az, akit egyedül kereshetünk akkor, amikor megújulásra van szükségünk. Egyedül kegyelemből és egyedül hitáltal van a mi megváltásunk és a mi megújulásunk. És ha megújulunk, azért egyedül isteni a dicsőség. Reánk nézve is igaz Isten igéjének a mércéje, rendje, törvénye. Ha elköltöznénk egy másik országba, akkor annak az országnak a rendje vagy törvénye vonatkozna ránk. Ha mi Isten országának az állampolgárai akarunk lenni, és hisszük, hogy azok is vagyunk, ha Jézus Krisztus befogadtuk az életünkbe, akkor ránk is vonatkozik mindaz, ami Isten igéjében útmutatásként előttünk van. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Érdemes lenne megtanulnunk ezt az igét, talán szóról szóra is, hogy legalább annyira ismernünk, hogy mindig eszünkbe jusson. Adja Isten, hogy ebben a néhány napban úgy ragyogjon fel az ő igéje előttünk, hogy halljuk és értsük, úgy nyissuk meg a szívünket előtte, hogy lelkével meg tudja újítani az életünket, hogy teljesen oda tudjuk szánni magunkat őneki, és vezessen minket napról napra igéje és lelke fényében, igéjének mércéje szerint. Amen. Imádkozzunk. Légy áldott, Urunk, hogy kész vagy a mi elrontott életünket is visszaformálni, megújítani, hogy egészen oda tudjuk szánni, szentelni magunkat neked. Köszönjük, hogy hangzik a te igéd most is, és adtál olyan csendes napokat számunkra, amikor egy kicsit többet gondolkozhatunk ezeken, jobban elcsendesedhetünk előtted. Engedjük, hogy beleszólj a mindennapjainkba. Engedjük, hogy amit elvégzel bennünk, az nekünk is és másoknak is javára lehessen. Áld meg a most következő napjainkat, a lelki alkalmakat, a beszélgetéseket, az egymásra figyelő társalgásainkat, hogy ott legyél jelen ezekben is, és mindannyian megújulhassunk abban, amire elhívtál bennünket. Add meg, hogy ne hiába szóljon a te igéd, ahogy az előbb énekeltük. Ne hiába legyünk itt együtt. Végezz el az bennünk, hogy egy kicsit más emberként mehessünk majd haza, mint ahogy idejöttünk. Szükségünk van arra, hogy te végezd el bennünk azt, amit már magunktól nem tudunk megtenni, minden igyekezetünk ellenére sem, de amit te lelked által olyan csodálatosan elvégzel. Hadd figyeljünk teljes szívünkkel rád, így áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most szeretnék egy kánont megtanítani, amit már a nyári gyermektáborban a gyerekeink nagy lelkesedéssel énekeltek, a reformáció öt nagy alapigazságáról. Ha ki tudjuk vetíteni akkor ennyit kell. Itt van, jó. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, utána ugyanez magyarul is, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Istené a dicsőség. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás,
Egyedül, kegyelemből egyedül, hitáltal egyedül, isteni a dicsőség.
Hallom, már többen tudják, és énekelték velem, úgyhogy akkor még egyszer.
Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül isteni a dicsőség.
Utoljára, és akkor megpróbáljuk kánonban is.
Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül isteni a dicsőség.
Egyelőre csak két szólamban, így a két széksor szerint. Előről. Köszönöm szépen. És akkor még az énekeskönyvből a 285. éneknek a negyedik versét énekeljük, és ezzel zárjuk az áhítatunkat. 285. éneknek a negyedik versét. Adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot.
Élvén szeretetben.